A Filippi levél első rész 9. versétől. Amikor értetek, imádkozom, bocsánat, köszönöm. Látjátok, leszokik az ember a dolgok. Rá kell szokni újra. Amikor értetek, imádkozom, azt kérem, hogy egyre jobban növekedjék bennetek az isteni szeretet, meg ezzel együtt az igazság ismerete, és mindenféle megértés, hogy ezáltal minden helyzetben képesek legyetek felismerni, hogy mi a legjobb, és azt válasszátok, hogy ilyen módon tiszták és ártatlanok legyetek a Krisztus eljövetelének napjára, hogy Jézus Krisztus segítségével igen sok olyan tettet vigyetek véghez, amely tetszik az Istennek, és ezzel dicsőséget és dicséretet szerezzetek neki. Amen. Énekeljük ezt az utolsó versét még, jó?
Jó.
Ha lehet. Bocsánat, akkor az utolsó versét énekeljük. Csak a második vers. Kedves testvérek, a mai istentisztelet egy új kezdet, úgy is mondhatnám. Egy nyitás lehetőségének az alkalma. Különös ez, és arra gondoltam, hogy valójában az alaphang a hála és az öröm. Hisz valójában az örökkévaló jelenlétében lehet sírni, meg lehet örvendezni. De ő azt akarja, hogy örüljetek. Hisz Pál apostol, akinek a leveléből hoztam ezt az alapigét, ennek az egész páli levélnek az alaphangja. Örüljetek! Hála van a szívünkben, és köszönöm, hogy Frigyes testvér ezt már elmondta, de én magam is szeretném megköszönni lelkészünknek, hadd emeljem ki az András nevét, hisz hallottam, hogy mennyi energiát fektetett bele, és nagyon hálás voltam azért, hogy az András így szívügyén viselte, és a többieket is, akiket név szerint nem emlegetnék most itt, de szeretném mindenkinek megköszönni, aki imádságban vagy bármiben mögötte volt ennek a megújuló imateremnek és ezzel kapcsolatos minden munkának, feladatnak. Szeretnék ezzel az igével egy olyan alapüzenetet valójában megfogalmazni, ami az én szívemet nagyon sokat foglalkoztatja. Az egész karantén ügyben újra és újra az mozgott bennem, és azzal vívtam a csatát, meg harcoltam, meg egyéb ilyen dolgok, hogy valójában bár hozhatná el az Isten felüdülés idejét az ő színétől. Bár eljöhetne ez a felüdülés, a megújulás. Hisz szívem nagyon Szomorú amiatt, amikor látom az embereknek a kétségbe esett állapotát, a félelmét. Rádiót hallgattam, ahogy valóvá mentem, és aközben hallgatom, hogy a média sokat beszél az asszonyoknak a nagy-nagy feladatáról, amit csináltak. Sokszor a tanároknak a feladatát is átvették. És megszólal ebben a riportban az előadó, vagy így is mondtam, a riport alany. Vagyis a férfiakról nem beszéltek. Hát a férfiak óriási súly alatt voltak. És úgy végig gondoltam, hogy milyen nagy-nagy súly van a férfiak vállán, és így nagyon szeretném Istennek megköszönni azt, hogy Isten ebben a nehéz időkben velünk volt. Nem hagyott bennünket magunkra. De úgy, ahogy bennem hadd áruljam el nektek őszintén, hogy ebben a karanténban gyakorlatilag három dolgot tanított az Isten. Nem erről fogok beszélni, csak úgy, ha már figyelj testvér, ilyen őszintén beszéltek, gondoltam, hogy kíváncsiak vagytok, hogy mi, én hogyan éltem meg ezt az egész dolgot. Az első dolog az volt, hogy tudatosított az Isten bennem, hogy öreg vagy már Jóska. Az életed utolsó szakaszába értél, hisz ráhúzták, hogy most csend. Elmenni, nyugi, karanténba. Nem beszélek erről, de izgalmas tudatosítani az embernek magába ezt. A másik dolog az, hogy ez egy különleges vizsgai időszak volt. A tudatosításnak a vizsgai időszaka. Hogy tudatosítani kellett magamba bizonyos dolgokat. A másik, ami nagyon érdekesen érintett, fel is írtam magamnak, mert úgy vagyok vele, hogy mindent vizsgál, így mondom, hogy mindent leírok, mert akkor marad meg, mert már ebből is láthatjátok, hogy hogyan messzesedem. A tüzéppel jó viszonyban vagyok, megsúgom őszintén. És ez pedig a szellemi harc. Soha ennyire élesen nem láttam azt a szellemi harcot, ami van. És ebben a szellemi harcban én nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy megajándékozott annak a tudatosításával, hogy a vele való kapcsolatnak, a vele való kommunikációnak, úgy is mondtam, hogy az imádságnak micsoda hatalmas súlya van. Micsoda erőt képvisel az, hogy kimondom, hogy édes apám, vagy édes atyám. Hát ez az nagyon nagy örömet jelentett aztán a tegnapi útmutató. Igen, nem tudom, hogy olvastátok-e már. Hiszem, hogy nem felejtettétek el. Zakariás írja, azt mondja, Dávid házára, Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörgés és a könyörület lelkét. Na mondom, halleluja, mert erre van szükségünk. Hát ezből van szó. Mert ebben a karanténban, amiben benne voltunk, vajon megtaláltuk-e a bűnbánat helyét? Mert a megújulás nincs bűnbánat nélkül. De ha kiárasztja ránk a könyörgés lelkét, és így olvasható tovább, így olvastátok, rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az első szülött miatt szoktak. Testvérek, ez a bűnbánatnak a lelkület. Ez a megújulás forrása, ez az a lépés, amire az embert a sátán nem akarja, hogy eljuss. Ne szomorodj meg szívből. És olyan nagy öröm volt, amikor aztán a másik ige még jobban rávitt, mert ebben az időszakban elárulom, és őszinte leszek hozzátok, mindig innen csak őszintén tudok beszélni hozzátok, hogy voltak helyzetek, amikor, főleg amikor erre az igére készültem, és azt kértem, hogy Uram, mutasd meg nekem a bűnbánatnak az igazi valóságát, mert tudom, hogy amikor megtértem, akkor nagyon fájtak a bűneim, és rettenetesen szorongtam, hogy mi lesz velem, de Uram, azóta elhalványult bennem ez. Kérlek, könyörülj rajtam! Súgom nektek, hogy működik az imádság. Másnap akkorát tanyáztam lelki értelemben, hogy én úgy elszégyeltem magam, hogy nagyon. És akkor jutottam el arra, amit itt az apostol leír, hogy amikor a Szentlélek elkezd imádkozni helyetted, mert nem tudsz imádkozni. Valakinek elmondtam ezt a mély pontomat, akkor azt mondta, hogy jó, akkor gyere, imádkozzunk. Mondom, most nem megy. De olyan jó, hogy eszembe jutott az az egyetlen imádság, az a Jézusi imádság, hogy Jézus Krisztus, Isten báránya, könyörülj rajta, Isten fia. És úgy arra gondoltam, hogy testvérek, most gyertek, álljunk meg egy picit. Imádkozzunk. Csendesedjünk el. Adjunk dicsőséget Istennek az ő jelenlétért, és imádkozzunk. Mennybe lakó örökké való édesatyánk, aki a Szentlélek által itt vagy. Te tudod, honnan jöttünk, mit hoztunk magunkkal. Tudod, hogyan érkeztünk meg, hogy csak vajon csak a testünk és a gondolatunkban vagyunk itt, és a lehetünk valahol máshol a szorongás bilincseiben szenved. Bocsásd meg, hogy tudjuk, de nem tudjuk hittel megragadni a bűnbocsánat ajándékát, hogy végre valósággal szabadulást adhass lelkünknek, és boldogok lehessünk győztes életet élni ebbe a világba, Uram, hogy vonzóvá lehessen a te szerelmed sokaknak. Kérünk, áraszd ki ránk az imádság lelkét. Isten országa hadd jelenjen meg közöttünk. Jelenlét által megnyíljon a szemünk, látni, ami elválaszt tőled, és attól az élettől, amelyet a Golgotán megvásároltál mindnyájunk számára. Könyörgünk, add nekünk, hogy megtapasztaljuk, és a tapasztalásnak gazdagságával mehessünk haza, hogy találkoztunk veled. Hálát adok azért, mert azért jöttél, ahogy énekeltük is, hogy megkeres és megtarts, és hogy növekedjen bennünk a te isteni szereteted, ismeret és megértés által. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Kedves testvérek, lendüljünk bele az idő rövidsége miatt. Ahogy én azt hittem, hogy kivetítődik, nem baj, semmi baj. Én valójában úgy készültem ma, hogy három súlypontját szeretnék elmondani ennek a mai bizonyságtételemnek, vagy vallástételemnek, hogy ebből az ige alapján egy életformáló imádság a bűnbánat által. Ez a címe. Három dolog, három alap bevezet bennünket, egy bevezető gondolat, és emlékeztetni szeretnélek bennetek az imádságra, és rajta a bűnbánatnak a gondolatára. A második pontomban a textus szeretném kibontani, amely Pál apostol imádságáról szól, és harmadik pedig gyakorlati bátorítást szeretnék adni nektek erre a csodálatos Istennel való kapcsolatról, amely az imádságban rejlik. Ugye ma is halljátok, mert a hírekkel találkoztok, hogy valójában a karanténnak vége van, de a vírus jelen van. A láthatatlan ellenség az itt van. És felvetődik talán bennünk az, hogy valójában elvégezte ez a karantén, ez a vírus, elvégezte bennünk azt, amire a mi Urunk Jézus Krisztus elküldte erre a világra. Isten népébe elvégezte azt. Mert ő nem büntetésül adta a karantént. Ezt a vírust, ezt a parányi pici láthatatlan kis, hadd mondjam így, élő sejtet, vagy élő vírust. Hanem ebben Isten céltudata volt. Az utolsó idők egyik különös céltudatos cselekedete volt. Hogy valójában hogyan akarjuk tovább élni az életünket? Ugyanúgy, mint eddig. A megújulást akarjuk igazán? Kutatjuk azt, hogy ez hogyan lehetséges? Vagy tudatában vagyunk annak, hogyha nem lépjük meg a megújulás Isten szerinti lépését, akkor süllyedni fogunk? Ez a törvényszerűség az ige alapján. Ha nem találjuk meg a bűnbánat helyét, az Isten szerint való megszomorodás helyét, akkor valójában a külsőre fogunk tudni ügyelni, de lejtőre léptünk. Vágyunk igazán a megújulásra, testvére? Vágysz igazán a megújulásra? Kész vagy érte mindent megtenni? Ismeritek ezt az éneket, ad ébredést az Úr. És ebben a gondolatmenetben van egy ilyen megfogalmazás, de kezd el bennem. És amikor készültem erre, akkor ezt az imádságot kellett újra elmondani az én Uramnak. Uram, akarom, hogy a felső erdősori gyülekezet, meg a metodista egyház megújuljon, kezd el bennem. Itt, Gyurko Jóskán. És akkor kellett újra megerősödött egy belső hang, hogy az imádság és bűnbánat által megy a dolog. Ő készítette, elkészítette. Ő az, aki kézbe tart mindent. Egy picit. Nézzünk bele. Ugye tudjátok, hogy valójában az imádság az nem más, mint beszélgetés az Istennel. De tudatosítod magadban, amikor imádkozol, hogy kivel beszélsz? Vagy csak gépiesen nem? Tudod annak a csodálatos titkát, hogy Jézus Krisztus az egyetlen, aki megnyitotta azt az ajtót, hogy te hozzámehetsz, és azt mondhatod neki, hogy édes apám vagy édes atyám. Sajnos szeretjük elfelejteni. Rászorít bennünket a kényszer, a nyomorúság, és akkor jutunk el arra a drámai állapotra, azt gondoljuk, csak a mennyezeti kint. Hát te tényleg így van. Ha nem tudod, hogy kivel beszélsz, ha nem tudod, hogy kinek mondod el azt, ami benned van, akkor nincs nyitva az ajtó. A második dolog ez a bűnbánat. Tudjátok, hogy a bűnbánat a hívő embernek egy alaplételeme? Bűnbánat nélkül nem lehet hívő életet élni. Mert az csak egy gőgös vallásosság. De nem akármilyen bűnbánatról van szó. Csak úgy az elemei. A szembesítés szembesít téged az Isten imádság által, hogy mi van benned. Mert higgyétek el, ha nem imádkozol, nem veszed észre, hogy mi a bűnöd. Nem veszed észre, de azt se látod meg, hogy hogyan van kimenekülés útja. De amikor szembesít vele, akkor ugye a pótistenek azok úgy szembesítik az embert a bűneivel, hogy az embert leverik a padlóra. De amikor ellenben az Isten szembesít téged, akkor mindig egy szerető, megmentő, megtartóval találkozol. Szeretet és a szeretetlenség találkozási pontja. Szembesít, felismered, és képzeld el, hogy olyan csodálatos dolog, hogy belép a kegyelem és beismered, hogy én vagyok a bűnös. És de nem állít meg itt, hanem azt mondja, hogy dönts! Hozz egy döntést, menekülj meg! És az ilyen úton végigjárt bűnbánat egy változást hozó bűnbánatnak neveztem el. Egy picit menjünk bele. Olyan sokszor úgy vagyunk vele, hogy érezzük azt, hogy vétkeztünk, és azt mondjuk, hogy bocsáss meg, de nem változik semmi. Vágyunk megújulásra, növekedésre, de nem adjuk meg a lehetőséget az Úrnak, hogy ő ezt el is végezze. Bocsánat, átalakulás nélkül veszélyes játék. Bűnbánat, bocsánat kéréssel jár, és a bűnbocsánat, igazi bűnbocsánat mindig átalakul. Az igazi kegyelem az átformál. Isten üdvözítő kegyelme, amikor megjelent, olvassuk az igében, a Tituszi levélben, a Titusz 2-ben, akkor arról beszél, hogy az üdvözítő kegyelem, amikor megjelen, akkor tanít és nevel. Tudjátok, hogy a bocsánat hitáltal ingyen van. Az a kegyelem, amely nem formál át, és nem alakít át, az nem kegyelem. Az a bocsánatkérés, amit nem követ változás, az nem bocsánatkérés volt. A bűnbánat, amit nem követ, a bűnnel való szakítás, az nem igazi bűnbocsánat. A kereszténység rákfenéje azt, testvérek, amikor bocsánatot várunk átalakulás nélkül. Ennek olyan súlyos következményei vannak. Életünk legnagyobb buktája ez. Isten kegyelmének a megmutatása a mi életünkön keresztül pont abban van, hogy átalakít és megváltoztat. Ha nem napról napra változol, és most megint visszakanyarodok a bizonyságtétel elejére, amikor beléptem abba a gondolatmenetben, hogy akkor van feledek, haladok előre, akkor ugye van egy ilyen iga ott, hogy a mi földi sátorházunk napról napra romlik. Ez rettentes érzés ám. Ne tudjátok meg, fiatalok, de ha nem tudjátok meg, akkor nem lesz jó. Sok repedés van az ember életében. De olyan tragédia lenne, ha itt megáll az apostol. Hanem így folytatja.
hogy a belsőnek napról napra újulása van. Ez a napról napra újulás valójában ez a változás, de ez csak bűnbocsánat által. Bűn felismerése és a bűn megbocsátása, a kegyelem működése által. Olyan drámai volt ez a mondat, amit valakitől hallottam, azt mondta, hogy bocsánatkérés, amit nem követ átalakítás, átváltozás, a szentelenség. Isten felé szentelenség. Úgy kérek tőle bocsánatot, hogy közben már azt tervezem, hogyan folytatom tovább a régi életemet. Na ez a buta. Az nem bocsánatkérés, még egyszer mondom, amit nem követ változás. Az egyszerűen Isten felé szentelenség. Szentelen vagy az Istennel. Nagyon sokan csinálnak így az Istennel. És akkor az Istent hibáztatják akkor, amikor az életük egy romhalmaz. Amikor padlót fognak. Amikor kimondják azt, hát, mit csinálják? Hát nem tudok tőle megszabadulni. Hát nem is akarsz, testvére. Óriási lelki ajándék az, testvére, hogy Isten azt akarja, hogy megváltozunk értelemben. És ha mi értelmünk megváltozik, akkor jön létre az a csodálatos titok, hogy átéled azt, hogy nem akarsz albérleti viszonyban élni a bűnbe. Bűnben, bocsánat. Nem akarsz albérleti viszonyban élni a bűnben. Úgyhogy megtűrőd, hát mit csináljak, rá vagyok szorulva. Dehogy vagy rá szorulva. És valójában emögött az a csúnya, ördögi, démoni kötöttség van, az a láncnak a csörgését hallja az én lelkem ott belül, hogy nem akarod megérteni, hogy Jézus Krisztus a Golgotai kereszten meghalt, a te bűneidért, és szabad életre hívottál el. Hogyan énekeltük? Ahogy tetszett. Szabadításod örömét. Nem hallom. Ezt énekelték. Ha miért nem hiszed, hogy így van? Az Isten nem hazudik. Ő nem ember. Szabadításod örömét ad nekem. Milyen jó lenne, ha így mennél haza, hogy átélted, komolyan vetted, hogy az Isten szabadítási öröme valóság lett. Ezt semmit nem kell csinálni, csak végigmenni azon a soron. Emlékeztek a sort? Szembesítettelek, nem? Felismered, hogy így van. Beismered, és hozol egy döntést. Ennyi. És akkor megtapasztalod annak a csodálatos titkát, amiben egy kicsit hadd hívjalak már bennetekbe. Gondoljátok bele, amikor azt mondom, hogy az imádság az Istennel való csodálatos, élő életközösség, akkor a Bibliából egy-két képet, mert nem fogok mindegyikre ráutalni, csak gondol bele, milyen nagyszerű volt Énoknak az Istennel való ima közössége. Tudjátok, milyen ima közösség volt az? Halál nélküli. Hát? Tudjátok, Énok nem halt meg. Együtt beszélgettek, együtt jártak, és a végén nem volt halál. Lelki életedre ugyanez vár. Ha beszélgetsz velem, mész az úton bárhol, és újra, apa, kommunikálsz, hogy benne élsz, benne mozogsz, akkor valójában átéled azt a csodát, hogy nem lesz halál. De ott van Jákob, az imaharcos, vagy Mózes, az imádság embere. És sorolhatnám még. Csodálatos, drága titok-e az, testvérek, hogy az imádság amelyre bennünket Jézus meghív azáltal, hogy meghívott bennünket a vele való találkozásra, amikor átélted annak a titkát, hogy valójában ő beszélgető viszonyt akar veled létrehozni. Ez a megtérésnek a titka. Akkor az életed mind a három területét érinti ez. Az értelmedet, az érzelmedet és az akaratodat. Lépjünk nagyot. Úgy, ahogy mondtam, az idő rövidsége miatt. Kedves gyülekezet, szeretnék valamit mondani nektek, megint ugyanezen a szembesítési dolgon. Valahol olvastam ezt, és így hangzik. Egy közösség imalkalom nélkül hasonlít egy hadseregre, amelynek nincs fegyvere. Lehet gondolni. Hangosabban tudom mondani, ha kell. Egy közösség, ahol az imalkalom hilánzik, hasonlít egy hadseregre, amelynek nincs fegyvere. Ez egy kínai külmisszionárius írta fel. De Vezmir írt egy nagy dolgot, és azzal meg én szembesültem, és döbbentem meg. Azt mondta Vezli egyik könyvébe írja, nem sokat tartok egy olyan férfiről, aki nem imádkozik napi 4 órát. Ez úgy kiütött, de uram, ez baj van. De szeretném mondani nektek, hogy néha azért ízelítőt kaptam abból a csodálatos élményből, hogy valakivel együtt imádkozhattam elég hosszú időt, és elveszett az idő. Szinte 1 órája vagyunk együtt. Mondom, ne mondd. Mondom, ez az örökké valóság. Már most itt. Még egy súlypontot szeretnék mondani nektek előjáróba. Nagyon szeretném, ha tisztán látnátok azt, hogy a gyülekezet Isten gyermekei 2 ország erőterében éli az életét. 2 ország erőterében. A világ fejedelme és birodalma, és Jézus Krisztus országa és a mennyei ország. Isten országa a sátán birodalmának a közepében jelenik meg. Amikor Jézus eljött ebbe a világba, azt mondja, elközelgett Isten országa. Betelt az idő, mondja. És nagyon jó, ha ezt tudatosítjuk magunkba, mert ennek a tudatosítása erősít meg bennünket abba, ami a mai üzenetünk nagy titka. És ez pedig az, amit az igében ugye azt mondja az apostol, imádkozom értetek. Amikor imádkozom értetek, azt kérem, hogy egyre jobban növekedjék bennetek az isteni szeretet, az ismeret és a megértés által. Tudjátok, szeretném, hogyha megértenétek, hogy amikor ígét olvasol, akkor mindig képzeld magadat a fürdőszobába tükör előtt. Mert erről van szó. Ha nem így olvasod Isten igéjét, akkor bajba vagy. Olvasd úgy Isten igéjét, mint én itt, ahogy Pál apostoltól éreztem, hogy ő belenézett ebbe a tükörbe. És úgy arra gondoltam, az első dolog volt, ami engem úgy megszólított ebből, hogy valójában te szoktál-e imádkozni a közösség épüléséért? Fontosnak tartod-e, hogy Isten népéhez tartozol? Vannak-e a közösségben olyan testvérek, akikre rábízhatod magadat őszintén, és elmondhatod, hogy most bocsánat a durva példája, ki kéne pelenkázni. Mert ez csak akkor lehetséges, hogyha az Istennel olyan ima viszonyba vagy, és valakit az Isten mellé tett, akkor egy olyan csodálatos légkört hoz létre, hogy nem szégyeled a bűneidet. Az apostol gyakorlatilag azt érzékeltem, hogy három dolgot lát. Amikor imádkozik, akkor megnyílt a szeme, és úgy látta, hogy az Isten lát. És erre szeretnének hívni. Amikor imádkozol és belenézel az Isten igéjébe, akkor ne felejtsd el, hogy az Isten megnyitja előtted, hogy úgy lássa, hogy ő lát. Nem kívánkozol erre a csodálatos ajándékra? Szólítsd meg ő, behív ebbe. Mert valójában az imádsággal kilépsz ennek a világnak a hatóköréből, és belépsz az Isten országában a nap a hatókörébe. Ennyi az imádság. Kapom meg Jézus Krisztus. Érthető a kép? Amikor azt mondod, hogy édesatyám, vagy felkiáltasz, hogy segíts rajtam, akkor nem csinálsz más, mint kilépsz az ellenségnek a hatóköréből, és belépsz az Isten országának a világába. Kívánom nektek, hogy egy kicsit kutassátok, hogy milyen nagyszerű dolog belépni Isten országába. Minden lehetséges, egész sor lehetőséget kínál fel neked. És ezt tapasztaltam, ahogy az apostol belép, és látja a filippiek lelki állapotát. A második, hogy amikor az imádságban meglátja azt, hogy itt szellemi erőkkel vívják a harcot a testvérek. Hát az a filippi gyülekezet körül ott van egy démoni világ, ami gyötri őket. A harmadik dolog, hogy Pál apostol szívében, a lelkében, gondolatvilágában beírta az Isten szerelme azt, amit üzent, és amivé ezt a gyülekezetet látni akarja. Na és akkor így értsétek azt az igét, amit felolvastam. Azért, amikor értetek, imádkozom, azt kérem, hogy egyre növekedjék bennetek az isteni szeretet, ismeret és megértés által, hogy azáltal minden helyzetre képesek legyetek felismerni és választani tudjatok, hogy mi a tiszta meg rossz a Krisztus Jézus visszajövetelének idejére. És az a csúcs, hogy Jézus Krisztus segítségével te kész vagy el. Hú, nagyon jó. Gondoljátok, hogy milyen nagyszerű lehetett az apostol lélekben, börtönbe van, bilincsek között, és lélekben elmegy a filippi gyülekezethez, és látja azt, hogy miről van szó. Látja, hogy mi a hiányuk, az Isten szerint való hiányuk. Látja azt, hogy harcban vannak, és látja azt, hogy az Isten mit akar megadni nekik. Nem tudom, hogy ebbe a karanténba csináltál-e ilyet. De nagyon jó érzés. Tudjátok, milyen jó az embernek, hogy nem tud aludni, akkor éjszaka végigmegy. Frigyes, tudom, hogy csinálod, hogy nem akarlak emlegetni. Hogy lélekbe elmegy az ember a gyülekezetekhez, testvérek arca jelenik meg, és oda mész hozzájuk, és az Isten megsugja neked, hogy miért imádkozz, és imádkozhatsz érte, mert a lélek segítségére van. Micsoda kalom, drága testvérek, nem unalmas élet. És ebben hozzátartozik az, hogy felismered azt, hogy Uram, látod, megint elfelejtettem érte imádkozni. Látod, megint nem tudod rándézni. Látod, megint máshol járt az agyam. Látod, megint elkalandoztam. Stb. Na, egy kicsit kattintsunk vele, és bocsássatok meg érte, főleg Miklóstól kérem, hogy bocsásson meg, de nem tudok más tenni, mint egy picit átlépen, 10 percet kérnék szépen. Az első dolog az, hogy az isteni szeretetbe való növekedést helyre kell állítani, testvérek, mert ez baj. Egy gyülekezet életében, ha az isteni szeretet Növekedése megáll, ott baj van. És látta az apostol, hogy szűkölködnek ennek a hiányában. Hiányzik belőlük az Isten gazdagságából túláradó szeretet, a feltétel nélküli szeretet. Van bennünk, testvérek. Nem szenvedünk hiány. Gyökösi Bandi bácsi mond egy ilyet, hogy szeretlek, mert szeretsz. Szeretlek, ha. Szeretlek, de. És mond egy utolsót, szeretlek, mert szeretlek. Látja az apostol azt a csodálatos dolgot, hogy még egyszer mondom, szellemi harcként kell megfogalmazni, hogy az ellenség hogyan áll egy-egy testvér mellett, és hogyan irányítja a test kívánságain keresztül, a szemek kívánságain keresztül, hogyan lehet őket elbuktatni. És látja, hogy nem veszik észre, hogy a lelki üdvössége van veszélybe. Látja azt, hogy az Isten hogyan veszi körül őket az ő szerelmének ajándékaival, és máshová figyelnek. Drága testvérem, megint szeretném mondani, két világban élünk itt a földön, két világ kínálja kincseit. Melyik kell neked? Ezt el kell döntened. És jön ez a csodálatos imádság, imádkozik az apostol, és azt mondja, próbáljátok lélekben hallgatni ezt most a lelketekkel, ne csak a fületekkel, így imádkozik az apostol. Azért, amikor imádkozom értetek, felső erdősori gyülekezet, azt kérem, hogy egyre jobban növekedjék bennetek az isteni szeretet, mert ezzel együtt az igazság ismerete és mindenféle megértésben növekedni fogtak. Értitek így? Erről van szó. Nézzük a második kérdést. Nagy bajba vagyunk, testvérek, mert sokszor nem tudjuk megítélni, mi a jó, meg mi a rossz. Tudjátok, hogyha a szeretet, az Isten szeretetében az ember, hadd mondjam így, megcsuklik, hogyha az Isten, az emberi szeretet átlép az isteni szeretet helyébe, akkor az embernek megzavarodik az ítélő képessége. És nem fogsz tudni ítéletet mondani afelett, amit el kell ítélni, és azt fogod elítélni, amit pedig fel kéne menteni. Egy zavarhoz létre. De emögött ott van az a sátáni, démoni munka, amely nagyon szereti a két szeretetét így lecserélni. És akkor ilyenkor halljátok ezt a mondatot, hogy nem szeret senki. Hát engem senki nem szeret. Ha akarsz helyesen megítélni ebbe a világba dolgokat, akkor növekedj az Isten szeretetében, az isteni szeretetben ismeret és elfogadás által. És ha így, akkor fogod igazán megérteni, milyen nagyszerű dolog, hogy ebben az utolsó időkben, ahol csúfolódók léptek fel. Mert akiben az Isten szeretetének ereje meggyengül, azok gyakorlatilag elveszítik szem elől, hogy Jézus visszajön. Még egyszer mondom, hogy Jézus visszajön. Hogy az ő visszajövetelének a jeleit elkezdett elhomályosodva látni. Tudjátok, hogy az első gyülekezet hogy élte az életét? Hogy Krisztus már most visszajön. Te benned hogy van ez, testvére? Hogy vagy a Krisztus visszajövetelével? Itt volt ez a karantén helyzet. Hányan mondták, ugye tévirágosan, hogy ez bizony a Krisztus utolsó időknek a jele, és nem biztos, hogy megéljük a végét, mert ő visszajött. És tudod azt, amit Péter apostol mond? Az utolsó időkben csúfolkodók számat támadnak. És azt mondják, hát Jézus annyit megígérte, hogy visszajön, és hol van most? Drága testvérem, te hogy gondolkodol Krisztus visszajöveteléről? Érdekel? Törődsz vele? Vagy pedig el vagy magadban, mint a befér? Jó van így, ahogy vagyok. Nem kéne ebből bűnbánatot tartani? Nem kéne beismerni, felismerni, és döntést hozni? És azt mondani, Uram, újítsd meg bennem a téged visszavárást. Pedig ő visszajön, mondja Péter. Bizony, eljön az Úr, és úgy fog megérkezni, mint a tolvaj. És ha így gondolsz erre a dologra, akkor így érted meg ezt a csodálatos imádságot, amikor értetek, imádkozom felső erdő soria, akkor azért teszem ezt, hogy helyesen képesek legyetek felismerni, beismerni, hogy jól tudjatok választani, hogy ilyen módon tiszták és ártatlanok legyetek a Krisztus visszajövetelére. Nem akarsz így készülni. Nem akarsz így lépni. Nézzük az utolsót, az már rövid. Istennek tetsző élet, amely által megújult körülötted a világ. Még egyszer mondom, Istennek tetsző élet, Jézus Krisztus által, és körülötted megújul a világ. Ez az ígéretek. Akarod? Én hadd olvassam ezt el most úgy, hogy saját életemre elsősorban, de másodszorban megint saját magukra. Azért, amikor értetek, imádkozom, azt kérem, hogy Jézus Krisztus segítségével sok olyan tettet vigyetek véghez ebbe a világba, amely Istennek tetszik, és ezzel a dicsőséget és dicséretet szerez neki. Látván a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a mennyei Atyát. Gyökösi Bandi bácsi egyik imádságával szeretnék gyakorlatban tanácsot adni nektek. Ezt mondja Bandi bácsi, életemnek az alkonyán, azt mondja, ennyi volt az imádságom hónapról hónapra, minden reggel. Add Uram, hogy jobban szeresselek, mint tegnap. Szívemet átadom neked. Nehéz ez az imádság, pedig csak ennyi kell. Imádkozzunk. Hálát adunk, hogy szeretsz velünk találkozni. Hiányolod a velünk való beszélgetést. Hiányolod, mert látod, hogy szűkölködünk. Örömben, boldogságban, és csak a terhekkel vagyunk tele. Bocsáss meg, hogy sokszor, amikor imádkozunk, akkor elfelejtjük, hogy kivel beszélünk. Bocsáss meg, hogy sokat vétkezek azzal, és megszomorítom a szerelmedet, hogy jobban odafigyelek másra, amit a sátán hazudozik, és a te igéd szépsége, ragyogása elveszített. Az igazi változás, igazságra vagyó vágyát. Bocsáss meg, hogy sokszor csődöt mondtam az imádságba. Köszönöm, hogy most megítéltél. Így hadd kérjelek, hogy hadd adjam oda most magamat neked. Hadd mondjam ki újra, szeretlek téged jobban, mint tegnap. Fogadj el, és jöjjön el a te országod. És kérlek, most álljatok fel, és mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.